Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, annak 12. részéből, a 9. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymást irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet amaharagnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, és én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha eszméveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy újra összegyűjtöttél bennünket erre a szent helyre. Tudjuk, hogy ez a templom attól szent, hogy te itt vagy, hogy a te szent lelked által jelen vagy és megszenteled. Olyan jó lenne, mennyei atyánk, hogyha nem csak a hely lenne szent, hanem a mi szívünk is szent lehetne azáltal, hogy a te szent lelked jelen van és megszenteli egyen-egyenként mindnyájunk életét. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy tudjuk az elmúlt hét minden örömét, bánatát magunk mögött hagyni, és tudjunk egyedül rád figyelni. Azért könyörgünk, hogy a te igéd lehessen a középpontban, és senki és semmi más ne terelhesse a figyelmünket rólad. Atyánk, szükségünk van rád, szükségünk van a megelevenítő, éltető, utat mutató igére. Kérünk, szólj így hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten ígéjét, a mai Isten tisztelet alapígéjét, úgy, ahogy írva található Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 9. versben. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a következő történetet, amelyet felolvasok, egy orosz író jegyezte le. Rettenetes zaj volt az udvaron, a gyerekek játszottak. Hozzá szokott már, de ezt az üvöltést és tombolást még az ő jámbor lelke sem tudta elviselni. Letette az újságot, a botja után nyúlt, és lassan lement az udvarra. Időbe telt, amíg a gyerekek egyáltalán észrevették, hogy ott van. Oda jöttek hozzá, mert szerették. Néha történeteket is mesélt nekik. Hát ti meg mit játszotok, amihez ekkora zaj kell? Érdeklődött. Háborús dip, és ahhoz kell ám csataza is, mondta az egyik kis, kipirult arcú nebuló. Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt kitörölhetetlen emléke árasztotta el az udvart. Az a sztálingrádi tél, a repesz ütötte seb, és még most is fájt a testében. Magához húzta és simogatta a kócos gyerekfejet, hiába volt író, képtelennek érezte magát, hogy megértesse velük a háború, nem játék. Mentő ötletet támadt. Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért békét játszanátok? A gyerekek oda voltak az ötlettől, újongva rohantak, ki tudja hova. Felmászott fájó lábával a lakásába, csak a teste ült a karosszékben, a lelke messze járt. Aztán kopogás nélkül csapódott fel az ajtó, hirtelen beömlöttek a gyerekek a szobába, tanácstalan, kíváncsi, ragyogó szemekkel meredtek rá. Veletek mi van? Kérdezte a kis betolakodókat. Csak még azt tessék megmondani, hogy is kell azt a békésdét játszani. Nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessene. E történetben gyerekek szerepeltek, akik háborúsdét játszottak, és nem tudtak békésdét játszani. Nem tudták, hogyan kell azt. Mert az egyértelmű, hogy a fiúk háborúsdét játszanak, mert a háború olyan izgalmas, olyan férfias, olyan erőteljes, a békésdi meg inkább lányos, szelíd dolog. Gyakran nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek sem tudják mindezt. Nem tudnak békésdit játszani. Nem tudják a békét és a békességet megélni. Mintha a felnőtt társadalom ilyen gyerek szinten lenne, és nem tudna békésdit játszani, békében élni. Valahogy egyszerűbbnek tűnik a másik megtámadása, a hiba másik emberben való keresése és vélt megtalálása. Azonban az ember minden ilyen lépéssel, amikor a másikra hárítja saját megoldatlan életét, és a másikra hárítva egyre inkább elmélyül a konfliktus, a feszültség, az ellentmondás egyre távolabb kerül a békességtől. A békesség egy mély értelmű kifejezés volt az ószövetségi nép és a Jézus idejében élt emberek számára. A békét kifejező héber szó a sálom, talán ismerős mindannyiunk számára. Ez a szó rendkívül gazdag jelentéstartalmat hordoz. Erre mutat az is, hogy a magyar nyelvű szentírás 25 kifejezés is használ a héber sálom lefordítására. Az alap igében szereplő görög szó is rendszerint a sálom fordítása. És a szónak a jelentése jólét, boldogság, boldogulás, elégedettség. Jelentheti aztán a béke fogalma két fél rendezett viszonyát is, így emberek, embercsoportok egymás közötti, valamint Isten és az ember, és mindenek előtt Isten és a nép viszonylatában. Érdekes, hogy a Bibliában kifejezetten lelki békéről nincsen szó. Mindig az egész ember a teljesség békességéről van szó. Mert olyan, ha jobban belegondolunk, valójában nincsen, hogy valaki a szívében békességes, de az életében nem. Vagy hogy nyugodt körülmények között él, de a lelke mégis háborog. Összefüggésben van minden mindennel. Csak akkor vagyunk teljes békességben, hogy mind testünk, mind a lelkünk, mind a szellemünk megtalálja a békét. Korabeli emberek számára tehát egy ilyen teljességet jelentett a békesség fogalma. Jólétben vagyok, jól érzem magam érzelmileg, boldog vagyok, jól megy a sorom. Így módon, hogyha ezt tudjuk, akkor megnyílik Jézusnak a boldog mondása, ez a 7., és rájövünk arra, hogy amikor béketeremtésről beszél az Úr Jézus, az utolsó előtti boldogmondásban azt mondja, hogy ne csak magamnak munkáljam a jólétet. Ne csak azt akarjam, hogy az én életem legyen teljes, megelégedett és boldog, hanem mások számára is tegyem mindezt elérhetővé. Ezt tudva még inkább alá kell húznunk, amikor arról beszélünk, hogy a másik számára a teljességet, a boldogságot, a békességet munkáljuk, hogy valóban, ha körbenézünk a mai világban, rájöhetünk arra, hogy az emberek nem tudnak ilyen értelemben sem békésdit játszani. Nem tud az ember békésdit játszani, pedig nagyon vágyja ezt. Nagyon szeretné elérni. Nagyon vágyunk arra, hogy ne legyen sem külső, sem belső háború. Vágyunk arra, hogy ne legyen nélkülözés. Ne legyen hiány semmiben, testileg is legyünk elégedett állapotban. Azonban az irgalomhoz hasonlóan az ember teljes megelégedettséget és nyugalmat legtöbbször kívülről várja. Mert azt akarom, hogy a másik induljon meg felém. Azt akarom, hogy minél több hasznom legyen, hogy a másik ember, vagy éppen a környezete minél több dolgot adjon nekem, minél több dolgot vegyek el a környezetemből. Azt akarom, hogy a másik nyújtsa felém a békejobbot, hogy bánja meg a bűneit, és bűnbanátával ismerje el, hogy nekem van igazam. Mert azt akarom, hogy a kívülről eredő javakkal megtömjem a házamat, megtömjem erszényemet és gyomromat, hogy ne legyen semmiben hiányom. Mert azt akarom, hogy minden vágyamat valaki kívülről kielégítse. Igen, így gondolkoznak nagyon sokan. Így épít a mostani pénzügyi gazdasági rendszer a fogyasztásra. Amikor az ember mindent be akar kebelezni, mindent meg akar szerezni, kielégítve a saját vélt vagy valós szükségleteit. És ennek érdekében mindig, folyamatosan azt kell éreztetni az emberekkel, hogy nekik hiányzik valami. Nekik még meg kell venni, meg kell szerezni valamit ahhoz, hogy a szükséglet betöltessék. Igen, érezhetjük, hogy mintha örök elégedetlenséget, örök hiány érzetet szeretnének bennünk kelteni. Pedig tudjuk, hogy egy léggömböt is csak egy bizonyos határig lehet felfújni. És utána hiába próbálunk még több levegőt belepréselni, a léggömb szét fog pukkanni. Sokszor gondolom úgy a mai fogyasztás orientált embereket, mint akik egy csillapíthatatlan éhséget próbálnak kielégíteni, hogy olyanok, mint Móricz Zsigmondnak az egyik figurája, Kis János, aki halálra ette magát. Gyakran ezt érzem, hogy az ember állandó szükséglet érzéstől hajtva csak eszik, csak szerez, csak tömi önmagát, és nem lesz már messze az, amikor eléri a határt. Azt a pontot, amikor már nem lehet többé ezt űzni. Kívülről jöjjön a megelégedettség. Kívülről jöjjön a nyugalom. Vallja ezt tehát a legtöbb ember. Pedig a mi békességünk és megelégedettségünk múlik azon, hogy rájövünk-e. Nem kívülről kell ezt várni. Nekünk kell békejobbot nyújtani. Nekünk kell lemondani dolgokról, hogy nyugalomra és megelégedettségre leljünk. Mi kell legyünk a kiinduló pont? Nem a másikra kell várni, hogy majd először ő tegye meg az első lépést. Ő segítsen rajtam. Ő adja meg a segélyt. Nehéz békejobbot nyújtani. Nehéz a háborúsdi, a bosszú, a revans, a megtorlás helyett, vélt vagy valós igazamat elfeledve, önmagamat megüresítve a békét megteremteni. Nehéz úgy elégedetnek lenni, hogy először lemondok a javakról. Nehéz úgy jól lakni, hogy először böjtölök, és utána érzem a legegyszerűbb étel csodálatos ízét. Nehéz úgy békességet munkálni, hogy először minden büszkeségemet feladva beszélek a másik emberrel szemtől szembe, mert ügyünk van, mert konfliktus van esetleg közöttünk, mert van valami félreértés. A legtöbb háború, a legtöbb ellenségeskedés és harag, mondják mai modern kifejezése, kommunikációs hiba miatt van. Ez azt jelenti magyarul, hogy nem beszélünk egymással. Pedig milyen jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk tenni, de érezzük, hogy mennyire nehéz, mennyire nagy bátorság kell ahhoz, hogy ne a másik háta mögött előítéleteket alkotva és terjesztve, hanem először szemtől szembe beszéljük meg a problémákat, és utána alkossunk ítéletet, és utána beszéljünk arról, hogy a másik milyen ember. Ezeket látva és tapasztalva rájöhetünk arra, hogy ugye milyen nehéz békésdit játszani. Pedig az alapige szerint a boldogságunk múlik azon, hogy mi tudjuk-e munkálni a békességet. Tudunk-e azon az alapvető gazdasági racionalitáson átlépni, hogy haszon nekem? És tudunk-e eljutni odáig, hogy neked áldás? Pedig így köszöntjük egymást, mi reformátusok, áldás, békesség. Ezt kívánjuk egymásnak. De valóban ezt kívánjuk egymásnak? Áldás, békesség neked? nem inkább áldás békesség nekem. A boldog mondások tanulmányozása közben egyre inkább rá kell döbbenjünk arra, hogy a boldog mondások nem csak olyan útmutatók, amelyeket, hogyha az ember betart, akkor az Úr Jézus ígérete szerint valóban boldog lesz ő maga, hanem olyanok ezek a boldog mondások, hogy ha betartjuk őket, nem csak mi magunk, hanem a környezetünk is boldoggá válik. Bele van kódolva, bele van építve az, hogy az ember nem egyéni, nem különálló lény, hanem csak is a közösségben tud kiteljesedni. És tudták ezt a régiek. Tudták ezt, hogy ez a magasztos fogalom, ami a sálom, a békesség, ami a testi, lelki, szellemi teljességet jelenti, ez különálló élettel nem megvalósítható. Csak is úgy, hogyha a másikért is élünk és szolgálunk. Ez az Úr Jézus Krisztusnak az etikája. Ez az ő viselkedési útmutatása a mi számunkra. Boldog akarsz lenni? Hát tégy boldoggá másokat. És figyeljük meg, ha ezt tesszük, akkor valóban őt követjük. De azt mondja az alapigénk, hogy békesség teremtők. Tudjuk jól, hogy a teremtés a Szentírásban, meg egyébként is a köznapi nyelven olyan dolog, amelyet az ember ritkán tud megcselekedni. A teremtés szorosan kapcsolódik Istenhez. A héber nyelvű Szentírás és a magyar is így kezdődik. Teremtette. Ez az első dolog, amit Isten megcselekedette látható világ ügyében. Teremtette, és mi is teremthetünk, azt mondja az Úr Jézus. Teremtő aktus az, hogyha az ember békességet tud létrehozni. Olyan, mint amikor az idő kezdetén az Isten kiüresítette magából a lét egy részét. Olyan, mint amikor a golgotai keresztre adta az ő fiát, önmagát, tékozolva a szeretetet. És láthatjuk, hogyha ebbe a vonulatba az Úr Jézust követve mi is bele tudunk illeszkedni, és igenis Isten képűségünk egyik jellemzőjéként tudunk teremteni békességet, akkor nemhogy megfogyatkozna, hanem szaporodik és gyarapszik bennünk is a békesség. Sokszor azt gondoljuk a világ törvényeinek szellemében, hogy ha valamit adunk, akkor kevesebb lesz. Nyilván ez így van, hogyha elveszünk egy adott összegből, miénkből, akkor kevesebb lesz nekünk. Azonban az a csodálatos, hogy az Isten országában ez pontosan ellenkezőképpen működik. Mert az ő országában, az ő uralma alatt élve, hogyha adunk, akkor gyarapszunk. Ha megtartunk, akkor szegényebbek leszünk. És így értsük ezt a békességre is. Hogyha a másik ember boldogulását, teljességét kívánjuk és akarjuk szolgálni, akkor voltak éppen mi magunk gyarapszunk. Nekünk lesz több a boldogság. Nekünk lesz több a szeretet. Nekünk lesz több a tisztelet, hogyha tiszteljük a másik embert. Teremtő aktus ez. És éppen ezért az ember nem képzelheti azt, hogy ilyen dolgot önmagától, a saját ereje által meg tud cselekedni. Mert ha csak mi szeretnénk emberi megoldásokkal békéket kötni, békéket teremteni, akkor annak mindig még nagyobb háborúsága vége. Rengeteg történelmi példa van erre, de hát gondoljunk csak a mi hazánkra. Megkötötték a békét az első világháború után, és egy még nagyobb, még súlyosabb világégés következett. Békét köt az ember, és ebben kódolja a következő háborút a jövőre nézve. Éppen ezért a béke teremtése csak is Isten ereje által, csak is az Úr Jézus Krisztus által lehetséges. Hogyha nincs meg a vele való békességünk, nincs meg a szívünkben az ő békessége, akkor nagyon verejtékszagú lesz az ember béke munkálása. Így ír erről Pál apostol a Kolossei levél 3. fejezetének 15. versében, és a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Ez a belső feltétel. Ez a feltétele annak, hogy tudjak adni. Ez a feltétele annak, hogy tudjam sugározni a szeretetet. Ez a feltétele annak, hogy ne csak befelé gyűjtsünk, ne csak kívülről várjuk a megelégedettséget és a békét, hanem mi magunk is lehessünk áldás és békesség. Olyan ugyanis az ember szíve, hogy van benne egy hely, Van egy kis hely benne, amelyet csak a végtelen tud betölteni. Tölthetjük azt bármi mással, elméletekkel, filozófiákkal, tévtanításokkal. Tölthetjük a szórakozással, élvezettel, csak a végtelen tudja azt betölteni. És ha ez megtörténik, akkor mindez a betöltött hely, ami szívünkben egy kifogyhatatlan kút lesz. Egy olyan kút, amely minden más ember számára is éltető erővel bír. Erről is szól az Úr Jézus, amikor a samáriai asszonnyal beszélget. Ezt mondja neki. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Nincs tehát szomjúság, nincs éhség, nincs szükség, nincs zaklatottság, elégedetlenség és nincsen békétlenség, mert Krisztus által elnyerhető a békesség. Így szól erről Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezetében. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igényét. Tehát Krisztusért járva, követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Béküljetek meg Istennel, ez a legfontosabb lépés afelé, hogy mi is békét tudjunk teremteni. A Golgotai kereszt tehát a mi békességünknek az ára. És éppen ez a Golgotai kereszt kötelez bennünket a békéltetés szolgálatára. Feltetnénk a kérdést, hogy hol, kiket és mi módon kell békéltetnünk. A válasz egyszerű, először is a saját életem legszűkebb köreiben kell munkálnom a békét. És ha ezt meg tudná tenni, minden család, minden közösség, minden gyülekezet, akkor talán nem is kellene szószékekről erről beszélni. Mert annyira egyértelmű lenne a belső békesség után, hogy mi az én szolgálatom, merre kell elinduljak, mint egyén, mint közösség. Akkor simán menne sok minden, simán menne a misszió, a diakónia, a szeretett szolgálat, akkor sokkal gyorsabban folyna mindez, mert lenne belső békesség. És amikor azt látjuk, hogy ezek döcögnek, nehezen indulnak, nem mennek, dugába dőlnek egyházunkban, akkor fel kell tenni a kérdést. Ha mi magunk nem vagyunk békességben, akkor hogyan akarunk másokat megbékéltetni? Ha mi magunk nem vagyunk megváltott életűek, akkor hogyan akarunk egyáltalán a megváltásról beszélni? A megváltást hirdetni a mások ember számára. Ehhez a boldog mondáshoz is fűződik egy ígéret. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Mi az eredménye tehát a békesség munkálásának, a saját és a másik ember boldogságán túl? Isten fiainak neveztetnek a békét teremtők. Ki nevezi őket annak? Elsősorban azok, akik felismerik, hogy a békesség teremtése emberfeletti feladat. És csak az Istenhez közel álló tudja ezt. Nem a saját, hanem az ő ereje által megvalósítani. Csak is az Isten gyermeke, kiben megvan az Atyának és Krisztusnak a békessége, tudja ezt munkálni. És így válhatunk hitelessé. Nem úgy válhatunk hitelessé, hogy bizonygatjuk, hogy igen, mi szeretünk. Igen, mi a másik emberért is élünk. Akkor válunk hitelessé, hogyha Istennel rendezzük a kapcsolatunkat, ha vele békességben vagyunk az ő ereje által, akkor sugározni tudjuk a másik ember felé is. Igen, ez a mások szemében is hiteles élet. Azoké a keresztjéneké, azoknak a keresztjéneknek az élete, akik tudnak békésdit játszani. Kérjük végül az Istennek szent lelkét, hogy vele teljességre jutva mindannyian tudjunk ilyen életet élni. Legyen így. Amen. Mennyei édesatyánk, úgy kiáltunk hozzád, mint a te gyermekeid, mert a megváltás az Úr Jézus Krisztus érdemével azok vagyunk. Mindazonáltal érezzük, hogy mennyire sok mindent meg kell tennünk még, hogy mások is ezt tudják mondani, íme az Istennek gyermeke. Íme az Isten gyermekeinek a közössége. Látod, Istenünk, hogy miben vagyunk békétlenek. Milyen harcokat vívunk magunkban, és ezáltal milyen harcokat, haragokat szítunk környezetünkben. Hadd harcolhassunk a bűn ellen, és ne a másik ember ellen. Hadd vívjuk meg azt a nemes harcot, hogy valóban a te teljes békességed uralkodjon el mi bennünk, és ezáltal munkálhassuk a békét puszta létünk által. Így könyörgünk nem csak önmagunkért, hanem mindazokért, akik belső konfliktusokat szenvednek el, akik lelki betegek, mert megoldatlan dolgok vannak az ő lelkükben. Imádkozunk a háborgó szívű emberekért, kérünk, légy a te vigasztaló kegyelmeddel, minden gyászolóval. Kérünk, áld meg a betegeket, áld meg gyülekezetünket, áld meg ezt a beteg népet. És add, hogy találjuk meg a mi küldetésünket, nálad békét lelve, téged szolgálva, a szeretet terjedését munkálva. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.